Kedves hallgatóink, a munkahelyi mentálhigiéné nem új fogalom, más kérdés, hogy mennyit foglalkoznak vele a munkaadók. A lelki egészségünket nagyban meghatározza a munkahelyi légkör. Ezt a témát teoretikus és praktikus oldalról közelíti meg dr. Körei László tanulmánykötetében, melynek címe Munkahelyi és szervezeti mentálhigiéné. A hiánypótló kiadványt az egyetem tudományos tanácsa támogatta. A Nyíregyházi Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ vezetőjét, Körei Lászlót erről a mindenkit érintő fontos témáról kérdeztük. Mint elmondta, fontosnak tartja, hogy a munkavállalók megfelelő nyugodt légkörben dolgozhassanak bármely vállalatnál, szervezetnél. A riporter Pokrovenszky Gergely.
Ahogy a szakmai lektorom, professzor dr. Csepeli György akadémikus is fogalmaz, ez egy hiánypótló műként jelentkezik itt a szervezeti és egyénen túli világ mentálhigiénés állapotának a monitoringozására tulajdonképpen. A könyv edukatív céllal készült, tehát mindenféleképpen tanítani akarok vele belőle általa a jövő segítő szakembereinek, amelyet hasznosan forgathatnak pszichológusok, kócsok, mentálhigiénés szakemberek, trénerek, pedagógusok, egészségügyben és akár a gazdasági, szervezettudományi vagy mérnöki területen dolgozók egyaránt. Inter- és multidisziplináris megközelítés jellemzi a művemet, ez volt a deklarált célom ezzel a 160-valahány oldallal. Van egy erős elméleti mesdjéje, és gyakorlati tanácsokat is igyekszem adni hazai és nemzetközi szakirodalmak felhasználásával, és nagyon sok helyen egyéni nézőpontból, egyéni látásmódból, illetve empirikus élményekből, résztvevői megfigyelésekből. Az elmúlt 10-11 év szakmai tapasztalatait is összegezve névtelenül, ahol és amit én dolgoztam, illetve amit láttam a lelki jelenségek mentális állóképesség fejlesztése kapcsán. Abból indulok ki, hogy egy szervezet nem teheti meg azt, hogy kis tányérból nagy kanállal, de módszeresen elfogyasztja, megzabálja a munkavállalóit. Tehát mind a WHO, mint a mentális egészségfejlesztő programok felhívták az elmúlt hosszú években, különösen a COVID óta a tudomány figyelmét arra, hogy a munkavállalók számára a mentálhigiénés konzultációk, a mentális egészség fejlesztése, a megküzdési stratégiáknak a színvonalas kezelése, a stresszkezelés, a konfliktuskezelés, a burnout prevenció és a személyes hatékonyságot fejlesztő, kompetenciafejlesztő elméletek és gyakorlatok létfontosságok ahhoz, hogy a munkahelyi well-being megvalósuljon. Tehát az, hogy épp testben, épp lélek holisztikusan megvalósuljon egy szervezetben, a lelkeket gondozni kell. És ahogy írom a könyvben, ez egy közpolitikai javaslatom is már évek óta, nagyon sok helyen, amikor ugye beregisztrálunk új állásra, akár versenyszférában, akár állami szférában, kitöltetik velünk a kötelező tűzés balesetvédelmi előírásokat, tanfolyamra megyünk, stb. És én azt mondtam pont, hogy én bevezetném a kötelező lelki egészségvédelmi tanácsadásokat, főleg ott, ahol hatványozottan az emberrel, mint holisztikus egésszel, testi, lelki, szellemi és magasabb szintű lénnyel foglalkoznak az emberek, és ez nem valamilyen HR support jelleg, hanem ennek általánosnak kellene szerintem, hogy legyen egy óvodában, egy iskolában, egy multinál, vagy akár egy állami cégnél, ahol nagyon fontos az emberi tényező. Látjuk azt, hogy nagyon sok ember válik akár a munkahelyi zaklatás, erőszak, mobbing, vagy cyberbully áldozatává, erre is reflektál egyrészt a könyv, a korai áldozatfelismerés, a mentális monitoring mind-mind olyan fontos jelenség, amiről hosszú-hosszú kutatások is zajlottak, akár hazai, akár nemzetközi szinten, de az egyéni megélés, az egyéni mentálhigiénés megküzdés feltárása, az idevezető út az nagyon sokszor elmaradt még a tudomány részéről is.
Ugye ebben a könyvben szintén szó esik a stresszről, és ez szinte nehéz kikerülni. Minden munkahelyen mondhatjuk, hogy jelen van, vagy hogyan lehet a stresszt megfelelően kezelni, hogy tényleg ne betegedjen bele az ember?
A stresszkezelés formájának vannak egyéni, csoportos és egyéb alternatívái, lehetőségei. Nagyon nagy részben múlik attól, hogy milyen az egyénnek a stressz tolerancia szintje. Ezt egyszerű tesztekkel, öndiagnosztikus évekkel is felszoktuk a kompetencia határokat betartva mérni természetesen. Alapvetően ami nagyon fontos, hogy az ember be tudja engedni az EU stressz élményt a mentális repertoáriába, ez a pozitív stressz, az EU stressz, és csökkentse a distresszt, ami a káros stressz, ugye itt beindul egy védekező mechanizmusként az alarmreakció a szervezetben, tehát megvan arra az egyén pszichológiai immunrendszere edződve, ki van képezve, hogy a mentális repertoárja reagáljon a stresszre, viszont amikor ez sérül, amikor valamilyen krónikus betegség áll fent, vagy pszichoszomatikus tünetek elhatalmasodnak az egyénnél, akkor az egyén segítség nélkül kevéssé tud színvonalas stratégiákat megalkotni. Ekkor van szükség szakemberre, szakemberi beavatkozásra, intervencióra, ekkor jövünk mi, mentálhigiénikusok, trénerek, kócsok, és hát ugye én nagyon fontosnak tartom, hogy pszichológusok, szakpszichológusok is ugye ezen a területen a segítő folyamatban részt vegyenek.
Hogyan lehet és hogyan érdemes a konfliktusokat munkahelyen rendezni és kezelni?
Hát ez egy szintén olyan helyzet, ami függ a szervezeti kultúrától, függ az adott szervezetnek a norma rendszerétől, hogy milyen konfliktust enged meg. Itt nagyon nagy különbség van például egy erőszak szervezetben, ahol parancsuralmi rendszer van, és nagyon nagy különbség van egy liberálisabb paradigmájú HR területen, ahol ugye finoman be lehet egymásnak szólni, és nem parancsokat, még nem is utasításokat, hanem elvárásokat teljesítenek a munka. Ettől függ. Mindig nagyon fontos, ugye Carol Deutsch volt az, aki sok évtizeddel ezelőtt már a hatékony konfliktus kezelési stratégiákat leírta. Fontos, hogy bizonyos konfliktusokat felvállaljunk, összeütközésekbe belemenjünk a lelki egészség miatt, de ez ne legyen destruktív, tehát ne ártson, ne romboljon, ne a másik személyiségét személyeskedő módon üsse bántsa, hanem a problémára való reflexiót, illetve a megküzdést szolgálja. A konfliktus az nyilván szükségletektől eltérő narratíváktól nézőpontokból adódhat két fél között. Napi szinten konfliktus helyzetek tucatjaiban vagyunk. A mentálhigién és állóképességünk és a stresszkezelő képességünk függvénye az, hogy erre hogyan reflektálunk. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Valakinek egész egyszerűen olyan a karaktere, hogy szinte vonza, kedveli ezt a konfliktus rendszert, valaki egész egyszerűen kerüli, és hát mind a kettőnek vannak pozitív és negatív tulajdonságai természetesen. Nagyon fontos a monitoring, tehát hogy feltérképezzük, hogy mi a konfliktus forrás. A kommunikáció szerepe elengedhetetlen, tehát hogy legyen kifilézve az, hogy ez fontos, indokolt, lényeges, érdemes ezzel foglalkozni, vagy pedig kezet lehet rá rázni, a státuszt tisztelve, a személyiség különbözőséget megtartva, megyünk egy új fejezet, egy új lap irányába. Én ebben nagyon sok eredményt tudok felmutatni az elmúlt években, hogy rádöbbentettem a feleket egy ilyen mediációs folyamatban, hogy a konfliktus az valójában nem köztetek van, hanem egy külső hiúsági faktor, amelyért közös bölcsességgel el kell, hogy engedjetek. Tehát ilyenkor az ember egy picit átmegy tanácsadói szerepbe. És itt a szakember részéről nagyon hibrid műfajjá tud ez válni, mert valamikor ugye mediátor szerepben vagyunk, valamikor coach szerepben, amikor nem adunk tanácsot direktben, hanem az ügyfelet, a klienst vagy a coachét bizonyos kérdés kultúrával rádöbbentjük az elakadásának mélységére, okára, és önmaga jut el támogatás révén a megoldáshoz. Vagy pedig ott van a klasszikus segítő mentálhigiénés beszélgetés, ami ventilációval is kezdődik, az egyén kiadja magából a feszültséget, a nehézségeket, a problémákat, empatikus, értő, aktív hallgatással meghallgatja ezt a segítő szakember, és utána el tud menni egy kölcsönös dimenzióba, egy teljesen más pozitív irányba, úgyhogy nagyon sok eredmény van. Fiataloknak szoktam mondani, kamaszoknak főleg, hogy szeressük egymást, gyerekek, hisz minden percért kár. Idézve az egyik szíves szóló dallamból, tehát nagyon fontos az, hogy félre kell tenni néha az egót és a hiúsági faktort, és tudni kell bocsánatot kérni, tudni kell félrelépni a helyzetből természetesen, tehát hogy nem belemenni mindene. Bele, amikor az embert direkt sérelem éri, azt tisztázni kell. Tehát először azonosítani kell a konfliktus forrást, rezonanciával a konfliktus partnerre nagyon fontos a reflexió, és azt is nagyon fontos megérteni, hogy a helyzetet nem mindig érzelmileg kell megvívni, mert az emberek nagyon nagy része emocionális konfliktusokkal vív, és ott ugye a hit funkciók, a meggyőződő funkciók, azok nagyon erősek, sokszor annyira, hogy eltorzítják a racionalitást.
Nyíregyházán mi a tapasztalatod, kedves László, a nyíregyházi cégek, munkáltatók mennyire vannak ezekkel tisztában, amelyekről most te beszéltél itt az imént? Minél jobb eredményt el tudnak érni a munkavállalóikkal, hogyha a munkavállalóknak minél jobb a mentálhigiénés állapotuk?
Én ebben egy reál optimista narratívát képviselek, viszont az elmúlt években főleg az energiaválság meg a Covid után azt látjuk, hogy igény az van rá, csak a forrást keresik, és idülve ott marad ez a probléma. A szavak szintjén ez tényleg azt lehet mondani, hogy a szakma is, meg a résztvevők egyetértenek abban, hogy valamivel foglalkozni kezdeni kell, a WHO is adja ki a vészjelentéseket, de az általam nagyra tartott és nagyon tisztelt Kopp Mária és Krapszky Árpád kutatásai, amelyek már több évtizedes tendenciákra visszanyúlnak, azt mutatják, hogy a magyar lelkiállapot függvényében a társadalom szerkezet, az addiktológiai problémák, a pszichoszomatikus tünetek, betegségek idült, görgetett formái jelentik a legnagyobb mentális blokkokat, plakkokat. Ezek feltárására a cégek csak akkor tudnak sikeresek lenni, hogyha a megfelelő szakembereket egyrészt megfizetve, másrészt alkalmazva, harmadrészt, ha lehet, kívülről hoznak be, mert én mindig hiszek abban, hogy külső szakember tud igazán objektív és bölcs akár tanácsot adni, akár folyamatot vezetni intervenciós jelleggel, hogy a helyzet jobb legyen, és a munkahelyi elégedettség, a well-being, a koherenciaérzék, a szervezetpolgárság, ennek az attitűdje erős legyen. Ugye a Pareto elvet a kedves hallgatók is ismerik, ugye nagyon sok munkahelyen ott van a apostol mentalitás, a zsoldos mentalitás, a túsz meg a rebellis mentalitás. Ugye az apostol még virágzik, még a mentális hervadás nagyon távol áll tőle, ötletei vannak, céljai vannak, nincs kiégve. A zsoldos bármikor félre tud állni, hogyha nagyobb anyagi jövedelem kínálkozik, a rebellis az sokszor a zsűri szerepbe helyezkedik, és bármi van, az semmi sem jó, ő az örök kritész, a túlsz pedig legtöbb esetben a saját életének is fogjává tud válni. Kiég, beleég, involválódik a személyisége, és a mentális állapot az folyamatos romlásnak indul, jönnek a pszichoszomatikus tünetek, aztán a betegségek, aztán ugye ezek kezelésének vagy intervenciójának hiányos súlyos szövődményeket is okozhat. Tehát ezeket oda kell figyelni, és a verseny szérában mindig el szoktam mondani cégvezetőkkel való egyetesztés kapcsán, direkt nem nevezek meg most cégeket, a versenyszférában egész egyszerűen a teljesítményt növeli, de az állami szférában is, hogyha elégedett és munkahelyi környezetben jó és boldog munkavállalók dolgoznak. Nyilván ennek az elérése egy több tényezős egyenlet vagy képlet, de sokszor ott pattog a labda a vezetőknél is. A váltások, a munkahelyváltások gyakoriságát, ha nézzük, kutatások igazolják, hogy a legtöbb esetben magát a vezetőt hagyják ott a munkavállalók, amikor, vagy a rossz cég filozófiát. És ugye ezt meg lehetne előzni azzal, hogy transzparens kommunikáció van, visszajelző rendszer. Mit csinál jól egy vezető? Akkor csinálja nagyon jól, hogyha folyamatos visszajelzést ad. Megcsinálja a 360-as visszajelzési kört. Egymástól is feedback, és utána a vezető beostott, fordítva a viszontjelzés. Tehát megvannak erre a működő módszerek, technikák, alkalmazások, és hogyha szándék van, meg forrás is találnak hozzá, akkor lehet működtetni, mert ez csak így lehet hatékony a kognitív társadalmak 21. századi terepén.
Vannak olyan praktikák és taktikák, amelyek nem csak ugye pénzzel vehetőek igénybe, és egy vállalkozásnak, hogyha nincs rá kerete, akkor is lehet tényleg kommunikáció és egyéb előadásokkal, ötletekkel segíteni a mentálhigiénés egészséget. Hogy látod véleményed szerint, mely vezető a legjobban felkészült erre? Hogyan lehet úgymond pénz nélkül egy céget hatékonyan jól vezetni, hogy a munkavállalói elégedettek legyenek?
Akkor, hogyha a munkavállaló lát egy olyan modellkövető vagy modellazonosuló magatartást, hogy a cég vezető érdekelt személyesen is a cég sikerében, és személyesen is a dolgozók jólétében, magáénak érzi, szervezetpolgár, erős kötődése van, teljes mértékben hisz abban, amit csinál, hisz azokban, akik csinálják, és nem csak használja, vagy kihasználja őket, és nem engedi azt, hogy a munkahelyi játszmák, a szervezeti kultúrarombolásra utaló jelek, jelenségek elhatalmasodjanak. Ugye én klasszikus tankönyvi példa, Erik Bern Emberi játszmák című műve, amelyet a kedves hallgatók is ismerhetnek. Le vannak írva benne azok a modellek, amiket képesek vagyunk akár egymás ellen elkövetni a mindennapi interakcióban, egész egyszerűen elképesztő. Sokszor átmegy egy gyerekes színpaddá, még komoly embereknél is, és látjuk azt például a pedagógus képzőhelyeken, vagy pedagógus közösségekben, én ugye rengeteg iskolába járok beiskolázni, látom azt tanári szobának, vagy a tanári közösségnek az izolált része, vagy a szeparált része, bizonyos esetekben jó is tud lenni, rossz is tud lenni, de amikor az agórában ott vannak 60-an, egymás mellett ugye végigülnek, mint egy szalagon, akarva akaratlanul szükségletek, egók, fények és árnyalatok ütköznek. Tehát ezt egy kellő munkahelyi klímával, ergonómiai berendezéssel, elosztással, egy igazgató, egy vezető, egy menedzser szemléletű ember meg tudja oldani, meg tudja teremteni, és szerintem az a legfontosabb, hogy erről őszintén kell beszélni. Tehát az egésznek az alapja a transzparens kommunikáció és a szükségletek összeegyeztethetőségének az igénye és a minősége. Én magam így élem az életemet, így építem a szervezeti kultúrát a Nyíregyházi Egyetemen is, és hál' Istennek ugye ez egy nagyon fontos szemlélet, amelyet fiatalok is igyekszenek elsajátítani, és nem azt mondom, hogy nálam van a bölcsek köve, vagy nálam van a varázspálca, de azt mondom, hogy mind a munkahelyi szervezeti mentálhigiéné kapcsán van olyan tapasztalatom, és vannak olyan modellek, amelyeket implementálva jobbá és élhetőbbé tudjuk tenni a helyi közösségeket.
És nagyon fontos, te is többször említetted itt a beszélgetésben az őszinte kommunikációt és az őszinte beszélgetést, akár a munkavállalókkal, hogy tényleg valóban azt érezzék a munkavállalók is, hogy a főnökük tényleg kíváncsi rá, és nem csak a teljesítményüket nézi, lesi nap mint nap.
Abszolút így van, és ne érezzék azt, hogy lelketlen kizsigerelés áldozatai, vagy szervezeti játszmák sakkban bújja akár az emberek, mert azt figyeltem meg, amikor volt egyszer egy ilyen részvevői megfigyelésen alapuló tréningcsoport, utána workshop, hogy szünetekben miről beszélnek az emberek. Ugye cigi kávé, ez nagyon sok embernél sajnos alap, hogy a szünethez hozzátartozik. Nem ügyekről, nem célokról, nem folyamatokról, legtöbbször egymásról beszélnek, érzésekről beszélnek, és nagyon sok esetben ventiláció megy kontroll nélkül. Valaki ezt hallgatja, felhasználja esetleg, ebből születik a plegyka, ebből születik az ártó szándék, de hogy ne csak a rosszat nézzük, van akinek ugye ez megkönnyebbülést is okoz. Tehát, hogyha nem tudja elmondani a vezetőjének, a középvezetőjének, a felsővezetőnek, akkor elmondja egy munkatársának, és amikor rázódítja sok mindenkire, akkor látjuk azt, hogy hát ebből lesznek az energiavámpír személyek, tehát úgy fogják őket hívni, és kerülni fogják őket egész egyszerűen az emberek. Na de hát tudjuk nagyon jól, hogy van egy olyan civil kurázsügyi 10 millió virológus, 10 millió politológus, nemzetbiztonsági szakértő országa lettünk, teljes természetességgel, némi malíciával természetesen, ahogy humorosan megfogalmaztam, de aki mindenhez is ért, az valamit nem tud. Nem tudja azt, hogy nem kell mindig tanácsot adni, nem kell mindig kioktatni, egész egyszerűen az embernek sokszor arra van igénye, hogy meghallgassák, hogy megfigyeljék, hogy következmények és egyéb dolgok nélkül kiadhassa magából azt, ami ehhez egy jó szociális kompetenciával rendelkező fogadófél szükséges, és az már okoz egy megkönnyebbülést.
Kedves hallgatóink, a munkahelyi mentálhigiéné nem új fogalom, más kérdés, hogy mennyit foglalkoznak vele a munkaadók. A lelki egészségünket nagyban meghatározza a munkahelyi légkör. Ezt a témát teoretikus és praktikus oldalról közelíti meg dr. Körei László tanulmánykötetében, melynek címe Munkahelyi és szervezeti mentálhigiéné. A hiánypótló kiadványt az egyetem tudományos tanácsa támogatta. A Nyíregyházi Egyetem mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ vezetőjét, Körei Lászlót erről a mindenkit érintő fontos témáról kérdeztük. Mint elmondta, fontosnak tartja, hogy a munkavállalók megfelelő nyugodt légkörben dolgozhassanak bármely vállalatnál, szervezetnél. A riporter Pokrovenszki Gergely volt.